Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik, Déri Ágotától.
Megkülönböztetni egy fotón egy sárga taxit egy kétcsövű távcsőtől nem is tűnik olyan bonyolult feladatnak. De fordítsuk oldalára a taxit, a képfelismerő mesterséges intelligencia már is távcsövet lát a képen. Ez csak egy példa a több tucat eset közül, amelyel amerikai kutatók azt igazolták, hogy a mesterséges intelligencia valós körülmények között sokkal rosszabbul teljesít a képfelismerésben, mint legtöbbünk gondolná. A kutatók úgy tesztelték a csúcsminőségűnek tartott képfelismerő rendszer képességeit, hogy a fotók véletlenszerűen megtükrözték, elforgatták a tárgyakat. Mindez komoly biztonsági kérdéseket vet fel. Például beülnénk egy olyan önvezető autóba, amelyet egy ilyen színvonalon teljesítő rendszer irányít? Vagy légiutasként rábíznánk-e egy ilyen rendszerre a csomagok átvilágítását a repülőtereken? A precízebb működés akadálya, hogy a képfelismerők nem tudnak szabályokat alkotni, vagy következtetéseket levonni az azonosított tárgyak alapján. Tehát a mesterséges intelligencia hiába látja jól, hogy egy ló van a fotón, de nem képes megállapítani, hogy a lovak négylábú állatok. Ebből következően túlzás is az ilyen típusú algoritmusokat intelligenciának nevezni. Csak egy-egy szűken körülhatárolt területen érik el, vagy esetleg haladják meg az emberi képességeket, ám hiányzik belőlük az emberi elme rugalmassága, a korábbi tapasztalatok alapján új feladatok kreatív megoldásának képessége és a való élet komplexitásának kezelése. Anyagtudományi kutatók és mérnökök világszerte azon dolgoznak, hogy egy ősidők óta használt alapanyag előtt új felhasználási területeket nyissanak. Ez az anyag a fa. Japán mérnökök a tokiói olimpia alkalmából készülnek bemutatni egy fából készült koncepcióautót. A szuperfa azonban valószínűleg előbb az építőiparban terjed el. A rétegelt ragasztott faanyag, a CLT, még a 90-es évek találmánya. Jelenleg a kanadai Vancouverben egy 18 emeletes ház a világ legmagasabb faépülete. A 2017-ben felállított rekord 2019-ben valószínűleg megdől egy norvégiai épületnek köszönhetően. London belvárosában pedig egy 300 méter magas felhőkarcolót terveznek CLT-ből. A látványos rekordok mellett a tét igazából az, hogy minél több kis és közepes magasságú épület készüljön az új technológiákkal megerősített fából. Ilyen faanyagból egy 8 emeletes épület összes szerkezeti elemét előre le lehet gyártani. A helyszínen csak összeszerelésre van szükség, így pár napra rövidül az építkezés. A CLT ugyan kissé drágább, mint a beton és az acél, de az alapanyagként felhasznált lucfenyőt, bükkfát fenntarthatóan kezelt erdőkből termelik ki. A fa ezután további 60-70 évre kötött állapotban tartja a széndioxidból származó szenet. A beton és az acél kiváltása nagyon fontos klímavédelmi szempontból. A cement és az acélgyártás felelős ugyanis a világ üvegház kibocsátásának 8%-áért.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Néhány hónapos korban előre jelezhetővé tenné a nyelvi fejlődés sikerességét egy akadémiai kutatócsoport, mondta Kass Bence, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatársa.
Számos oka lehet annak, hogy a kisbabák vagy a gyerekek szókincsfejlődését fölmérjük. Egy lehetséges ok például az, hogy a szókincsfejlődésnek a késését, a nyelvfejlődésnek a zavarait megpróbáljuk minél előbb felismerni. Tehát ugye a szókincs elsajátításának van egy átlagos, egy tipikus menete. Van egy bizonyos időpont, ugye egy éves kor körül, amikor a gyerekek elkezdenek szavakat mondani, és aztán utána van egy tipikus fejlődés menet, hogy mikor érnek el bizonyos mérföldköveket, milyen gyorsan tanulják a szavakat. És fontos dokumentálni, fontos figyelemmel kísérni az egyes gyerekeknek a fejlődését, mert ugye nyelvfejlődési késés zavart okozhat a későbbi fejlődésben, akár az iskolai tanulásban is, illetve számos fejlődési zavarnak az előjele lehet.
Milyen rendellenességre utalhat az, hogyha a gyermek nem kezd el, vagy későn kezd el beszélni?
Sok olyan fejlődési zavar van, ide tartoznak az értelmi képesség zavarok, ide tartozik az autizmus, és ide tartozik a nyelvfejlődési zavar, ami talán egy kevésbé ismert idegrendszeri fejlődési zavar. Ugye ez a gyerekek körülbelül 7%-át érinti 5 éves korban. Ezek a gyerekek nem tudják a többi gyerekhez hasonló tempóban és minőségben elsajátítani az anyanyelvüket. Tehát egy nyelvelsajátítási problémáról van szó. Jellemzően úgy indul, hogy későn kezdenek ezek a gyerekek beszélni, mert lassú a szókincsfejlődés, aztán utána erre épülve később indul meg a mondatalkotás, illetve lehetnek beszédmegértési, mondatmegértési nehézségeik is ezeknek a gyerekeknek. A beszédük az nagyon sokszor alakilag rosszul érthető, ennek a következtében kommunikációs korlátozottságaik alakulnak ki, ami nyilvánvalóan akadályt jelent a kortársaikkal való kapcsolatteremtésben, baráti kapcsolatok kialakításában, ez a felnőttekkel való mindennapi kommunikációban. És ugye a probléma, hogyha nem kerül felismerésre, akkor az iskolai bevállásban is problémákat okozhat, miután ugye szinte minden, amit az iskolában tanítanak, az verbális úton történik, ezért aztán őket ez a nyelvelsajátítási nehézség komolyan fogja akadályozni az iskolai tanulásban, ami hát aztán egészen tinédzserkorig vagy akár felnőttkorig kiható következményekkel tud járni.
A beszédtanulás eltolódása azt jelenti, hogy a gyermek érti, amit mondanak neki, csak nem szólal meg?
Van ilyen is, meg olyan is. A nyelvi képességnek ez a két oldala, tehát a kifejező oldal, illetve a receptív, befogadó oldal, ez egymástól el tud különülni ebben a tekintetben. Tehát van olyan gyerek is, akinek a beszédértése teljesen tipikusan fejlődik, de a kifejező beszéde lassabban. De aztán vannak olyan gyerekek is, ez a ritkább, de ez is előfordul, és ez egy súlyosabb probléma, ahol beszéd megértési nehézségek is vannak rögtön a kezdetektől fogva.
A gyakorlatban hogyan lehet ezeket lemérni? Hogyan zajlik önöknél egy vizsgálat?
A gyakorlatban logopédusok foglalkoznak ezeknek a zavaroknak a diagnosztikájával. Ők elsősorban kezdetben szűrő eljárásokat alkalmaznak. Ez egy gyors, célzott vizsgálat annak a megítélésére, hogy a gyereknél tipikusan zajlanak-e az elsajátításnak a folyamatai, vagy pedig valamilyen problémákat mutat. Ezek a szűrő eljárások, ezek nagyon gyakran szülői kérdőíves eljárások, tehát hogy a szülő kikérdezésén alapulnak. Ilyesmire kell gondolni, hogy egy lista alapján, hogy egy kérdőív alapján kikérdezzük a szülőket, hogy milyen szavakat használ a gyerekük, illetve milyen szavakat ért meg. És ez alapján meg tudjuk állapítani, hogy a gyereknek a fejlettségi szintje megfelelő-e az életkorának. Ezeken a szűrő eljárásokon túl van lehetőség a gyermek spontán kommunikációs helyzetben való megfigyelésére. Egyrészt, hogy a kortársaival hogyan kommunikál, kezdeményez-e ő maga kommunikációt, kérdez-e a társaitól vagy a felnőttektől, nem verbális módon, tehát gesztusokkal például kommunikál-e. És ezeknek vannak különböző rendszeres elemzési lehetőségei, vagy például egy képek alapján egy történetet el tud-e mondani, és ez is adott esetben számszerűsíthető, mondjuk, hogy a gyerek hányféle különböző szót használ egy ilyen elbeszélés során, vagy pedig, hogy milyen hosszú mondatokban beszél, szavakban mérve. Illetve aztán van lehetőség teszteket alkalmazni, amelyek mind a nyelvi fejlettség egy bizonyos részletére irányulnak, így például bizonyos szavak elsajátítása, vagy például a magyarban elég jól jelzi a nyelvi fejlettséget, hogy a helyviszonyokat kifejező ragokat és a névutókat mennyire sajátította el a gyerek, illetve mennyire tud mondatokat megismételni. Például ilyen feladatokról lehet szó, ilyeneket alkalmazunk általában a nyelvi képesség felmérésében. Kutatási partnerei vagyunk az MTA Természettudományi Központjában a Kognitív Tudományi és Pszichológiai Intézet egyik kutatócsoportjának, akikkel együtt egy olyan kutatás indult, amelyben szeretnénk nagyon korai, tehát gyakorlatilag újszülöttkori és pár hónapos korban mért elektrofiziológiai, tehát neurális mérések alapján előrejelezni a nyelvi fejlődés sikerességét. Mert ugye azok az eljárások, amiket az előbb mondtam, tehát hogy szülői kérdőívek, tesztek, megfigyelések, stb. Ezek alapján nagyjából 2-3-4 éves korban lehet a gyerekeknél felmérni, illetve megállapítani például a nyelvi késést. De azt szeretnénk elérni, hogy lehetőség szerint, hogyha lehetséges ilyen jelzéseket azonosítani, akkor már születéskor vagy születés után néhány hónappal sikerüljön legalább kockázat szintjén kiválasztani azokat a gyerekeket, akik veszélyeztetettek nyelvfejlődési zavar vagy más fejlődési zavar szempontjából, és ilyen módon előrejelezni a nyelvfejlődésnek a kimenetelét.
A szókincsfejlődésből indult el a beszélgetésünk. Alapvetően mi a normális 1-2-3 éves korban? Hol kell tartani egy gyereknek, hogy azt szokták mondani, hogy nincs két egyforma gyermek?
Így van, ez egy nagyon fontos megállapítás, hogy nagyon nagy a gyerekek közötti különbség. Tehát ugye általában azt szokás mondani, hogy a gyerekek egy éves kor körül kezdenek el beszélni, de addigra általában már 50-100 vagy akár még több szóból álló receptív szókincsük van, tehát hogy ennyi szót meg tudnak érteni. Tipikusan az első mondjuk fél év alatt nem tanulnak meg többet, mondjuk 50-60-80 szónál, tehát az első időszakban lassú a szókincsfejlődés, és hát ugye két éves korra szokták elérni körülbelül néhány száz szavas szókincset a gyerekeknek, mint a kifejező beszédükben. Két éves kor körül jellemző egy úgynevezett szókincsrobbanás, amikor a szótanulásnak a sebessége hirtelen megnő. Tehát, hogy addig viszonylag lassan, több ismétléssel tanulják a szavakat, innentől kezdve viszont hirtelen nagyon begyorsul, és naponta tízesével, vagy még nagyobb mennyiségben tanulják meg a szavakat. És aztán 3 éves korban is már akár az ezres nagyságrendet is elérheti az ismert és használt különböző szavaknak a száma. Ugye a 2 éves kori szókincsrobbanással párhuzamosan szoktak megjelenni a mondatkezdemények, tehát az is egy fontos mérföldkő, amikor a gyerek már nem csak egy szavas közlésekkel kommunikál, hanem megjelennek nála a több szóból álló szerkezetek. És ezek persze még nem olyan mondatok, amiket a felnőttek is mondanak, csak mondjuk ilyesmi, hogy autó, ott, vagy baba, hopp, de ezekről már lehet tudni, hogy a gyerek saját maga által alkotott szerkezetek.
Meddig tart a szókincsfejlődés? Persze mi felnőttek is tanulunk egy-egy új szót, tehát nyilván életünk végéig, de meddig tart az a folyamat, amit ténylegesen szókincsfejlődésnek tarthatunk?
Szókincsfejlődés az tényleg nem áll meg sohasem. Ebben pont ez az érdekes, hogy tulajdonképpen a nyelvtani fejlődés egy idő után befejeződik, mert mondjuk tinédzserkor után már nincsenek új nyelvtani szerkezetek, vagy nagyon kevés olyan, amit az ember el tud sajátítani. Addigra minden toldaléknak ismerjük a szerepét, használjuk a beszédünkben. A szókincsfejlődés meg sosem áll meg, hiszen egyrészt maga a nyelvnek a szókincsébe is mindig érkeznek új elemek, amiket meg kell tanulni, másrészt az ember mondjuk egyetemre megy, aztán esetleg egy másik képzésben vesz részt, ugye minden egyes ilyen új tartalom az új szókincs elsajátítását is jelenti, úgyhogy ez nem igazán áll meg. Bár persze mennyiségileg nyilván a volumen az felnőtt korban már kisebb.
A beszélgetésünk apropója, hogy március 30-án a Kis Tudósok délutánján ön is előadást tart majd a babák szókincs fejlődéséről. Mi lesz ez a programsorozat tulajdonképpen?
Alapvetően egy ismeretterjesztő rendezvény, amelyben a Budapesten működő fejlődéskutató központok tudnak bemutatkozni, és rövid előadásokat, interaktív prezentációkat, bemutatókat tartunk, amelynek során a látogatók, akik bárkik lehetnek, tehát lehetnek kutatók, de lehetnek akár szülők vagy társszakmák szakemberei is, eljöhetnek és tájékozódhatnak arról, hogy milyen kutatások zajlanak a jelenleg Budapesten működő laborokban, milyen eredmények vannak, mik várhatóak és mik a kutatási fókuszok.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.